Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Köszönjük a kedves, de hangos ez megint hallgatókat.
Jó, bocsánat.
Ez továbbra is a Millás reggelét, Rádió Café 98.0-án. Péntek van, figyelem, péntek van, 9.11 perc, január 10-e, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs. Hát azért maradt így, mert az elkövető itt maradt, és szóval tartott bennünket. És igen, már aki miatt hangos volt ugye a fülesen.
Igen, igen, igen.
És dumáltunk, és egyszer csak azt vettük észre, hogy most már nem csak magunknak dumálunk, hanem a kedves hallgatók felé is, és hát így elmaradt az a kis tekerentyű elforgatás, amire ilyenkor szükség van. De most már megoldott.
A hallgató, hogyan lehet a könyvelőnek meghatalmazást adni a DAB-ban? Egy linket kiraknánk az FB-re. Szerintem nem tudunk linket rakni, mert be kell menned a...
Hát belülről lehet csak.
Belülről tudsz, én is úgy tudom meghatalmazást adni, úgyhogy... Úgyhogy az úgy működik. De elméletileg a könyvelők már tudják, mert már az enyém is jelezte, hogy megoldotta még most, amíg be tudott menni az én ügyfélkapumba, és ott meg is adta, megcsinálta. Tudom, igen, ez biztonsági rész, pont erről beszéltünk, de mindegy, ez most így alakult.
Igen, hány éve hangos, ha tudjuk ki, füles, igen. Az egy... Szóval azért, amikor ez egy plusz mozdulat a szokásosokon kívül, ami nem mindig van, nem ugyanott van, ott azért időre az ember azért hajlamos elfeledkezni róla. Nem mindig, mert azért ugye ma is a harmadik alkalomnál sikerül csak ezt meglépni, de teljesen megértem a hallgatókat, hogyha ezt folyamatosan fölhányják, vagy szemrehányással illetnek minket ezzel kapcsolatosan. Na, de...
Valakinek tetszik a három kis mulac meg a medve. Uh-huh. És az új szignálok. Na, de most jön egy egészen régi szignál.
Ha sinem megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bízz magadban, utaz okosan!
Na, azt mondja, hogy tehát az elmaradt kérdések hát jönnek,
gyorsan, vagy... Igen, az egyik az csak egy észrevétel volt, ami arról szólt, hogy egy földkörüli utazás is biztos a olcsón meg tudnék én csinálni. Egyszer futottam egy kört ezzel kapcsolatosan, aztán arra jutottam, hogy igen, hát ez szerintem olyan 2 éve volt, még éppen kinn a Covid-ból szerintem, és akkor azt számolgattam, hogy akkor ilyen 200.000 forintból, ha, de sok leszállással, és nem feltétlenül arra, mert legszívesebben mennék, körbe lehetett volna utazni, és megoldható lett volna nyilván kiskézipodgyászva mindenféle költség nélkül, de csak azért, hogy egy-két napokat eltölthessek egy-egy városban, nem éreztem szükségét, hogy megcsinálni. Elvileg meg lehet csinálni. Ugye tudod, nem tudom, vagy emlékszel el, hogy régen volt a légitársaságoknak, vagy a légitársasági szövetségeknek ilyen bérletük, amivel ilyen földkörüli utazásokat lehet csinálni. Nem tudom, ezek vannak-e már, most már elég régóta nem hallottam róluk.
De ez a malagolcsó.
Össze lehet kockázni, nem. Igen, de akkor még nem volt más.
Ja, világos.
Most azért a sok fapadossal meg kedvezményes jegyekkel azért meg lehet oldani kisebb szökkenésekkel is, ez valóban így van, és szerintem pont az üzenet maradt ki a múlt héten, aki leghamarabb küldte el, csak azért pont azért nem találtuk meg. Ez bizonyos, hát a vágyott úti célokat kérdeztünk, és arra próbáltunk reagálni, szóval Bari és a környéke, mikor és mennyiért, a nyári szünetre írta a hallgató, hogy szívesen mennének, és mikor és mennyiért érdemes jegyeket foglalni. Érdekes, hogy nincs a legolcsóbb úti célok között, tehát még most télre is. Elvét azért vannak 10 forint alatt, itt ezek a 25 eurós jegyek is fölbukkanak, de azért inkább már stabilan fölötte van, annak ellenére, hogy mindkét légitársaság repüli. Szépen látszik, hogy a hétvégézni sokan szívesen kimennek, mert a hétvégi járatok azok drágábbak, és tavaly ilyen 15-20 forint környéken azért voltak nyára is. Egyébként annyiért szerintem most is 1-2 van. Ez tipikusan olyan, hogy amikor majd a nyári időszak is bekerül az akciós körbe, ami a Ryanair-nél azt jelenti, hogy hirtelen egy lépésbe leesik mondjuk ilyen 50 euróról 30 euróra, és akkor annyiért vannak akkor érdemes, amikor vizernél meg, amikor a 20%-os akciókat kiterjesztik. Most egyébként az újévi nagy akció az egészen elment május végéig, és 25%-os volt az évszámra rímelve. Most jöttek egy másikkal, ami csak 20%-os, és visszamentek csak március végéig. Tehát újra csak last minute-be, tehát igazából ez már az előzőhöz képest semmit nem tudott, sőt sokkal gyengébb jelentéktelenebb volt. De valószínűleg majd a következőkben. Hát még a nyári időszakot azt ezekkel a 20%-os leárazásokkal csak május környékén szokták elérni. Ez a május vége szokott lenni általában a határ, hogy még március-áprilisban is, amikor van akciózás, akkor jön ez a következő hónap végéig érvényes csak, és hát a nyára nem mindig, mert előtte is érdemes figyelni, mert előtte maguktól is már szépen mennek lefele az árak, de a magasabb áru jegyeknél, ahol a százalékos leárazás úgy is, hogy az első 8 euróról nem érvényes, tehát a 20% számíthat, ott a születésnapi akciók szoktak nyilván jók lenni, amik májusban vannak, ami a légitársaság születésnapjához kapcsolódik. A Ryanair meg egyre inkább last minute-be ár, az most is például a 15 eurós jegyek, meg még talán 12,99-esek is januárra voltak, de februárra nem, de ezek ilyen esetlegesek, ezt már azért nem nagyon tudjuk megvárni, vagy ezt kevesen tudják megvárni. Ez tényleg csak azok, akik nincsen fix célállomásuk, hanem csak esetleg hirtelen úgy döntenek, hogy hú, most nekem elegem van, és kikapcsolódnék, és indulnék azonnal, ez inkább csak azoknak jó, de akkor visszakanyarodva a kérdésre, Barinál is szerintem ez a tavaszi április-május időszak lesz a legjobb a nyári foglalásokhoz. Úgyhogy ez a válasz. És akkor ezt még gyorsan elmondom, mielőtt elfelejtem, hogy éjszakra repülünk az okosutasban, illetve nem csak repülünk, hanem megnézzük az opciókat, hogy lehet elmenni olyan helyekre is, mint nyilván Grönland az most nagyon bekerült a köztudatba, köszönhetően az amerikai elnöknek, illetve a visszatérő amerikai elnöknek, de ott voltak változások, és röviden árfutottuk itt is hallgatói kérdésre, hogy mi a helyzet az új reptér kapcsán, illetve nem új reptér, hanem meglevő reptér, felújítás, kifutópálya, meghosszabbítása, óriási dilemmák voltak, hogy hogyan oldják meg, meg egyáltalán szükségük van arra, hogy nagyobb gépek és több turista érkezhessen. Sok-sok év alatt döntötték el, sok-sok év alatt készült el, csúszással, de most novemberben volt ez a változás, és akkor kicsit részletesebben is, hogy mik a lehetőségek, hogyha valaki Grönlandra menne, nyilván szubjektív véleményként azt is elmondjuk, hogy érdemes-e, vagy hogy kinek érdemes, és akkor maradunk messze-messze északon, szó lesz, mert hogy egy akció kapcsán, mert hogy nagyon kellemes árak vannak a Spitzbergákra, Feröer-szigetekre is időnként vannak tök jó árak, ezt csak röviden mondtam el itt, de avóta megnéztem részletesebben is, és a Lofoten-szigeteknek a megközelítése is egyszerűbb lett, mert ott oda is új járatok vannak, úgyhogy ilyen nagy, fantasztikus északi helyek kitekintés lesz majd az okosutasban. És ami viszont most ide jön és fontos, nagy lelkesen számoltam be arról nyáron, amikor utaztunk Pécsre repülővel, Korfuról, új légitársaság, illetve a légitársaság maga nem új, de a személyszállításba frissen belevágott, és olyan reptereket keresett a Universal Air, amelyek kevésbé frekventáltak, illetve ahova nem repülnek nagyon mások, De ő a kis gépével oda tud menni, és így sikerült Pécssel leszerződni, úgyhogy Pécsre így tért vissza a Pécs-Pogányi reptérre a menetrend szerinti forgalom. Sok-sok év szünet után, és ehhez még kellemes árak is társultak, tehát ma az idény elején lehetett venni 40 euróért Corfura egyeket úgy, hogy full csomaggal együtt, ez mondjuk a fapadosoknál sokkal drágább. Nyárra az is maradt egyébként, hogy jól járt, teljesen tele volt a gép, félreáraszták egyébként, ez például drágában is megtelt volna, minden hely elkelt már hónappal indulás előtt, ez is látszik, hogy ezért kicsit amatőr módon csinálták ezt. De hogy most mi van a céggel, az egy érdekes kérdés, mert hogy elég sok furcsaság van. Össze-vissza buheráltak térre a menetrenddel, a Facebookot ellepték a magyar utasok panaszai, hogy törlik a járatokat. Elvileg térre csak heti kétszer maradt volna meg az a W útirány, hogy a máltai bázisról a gép eljön Pécsre, utána tovább megy Münchenbe, vissza Pécs, vissza Málta, és ezt úgy alakították át, ami tényleg érdekes, ezt pénteken és vasárnap csinálják, hogy pénteken nem megy vissza a gép a bázisra Málta, hanem Pécsen marad. A hétvégét Pécsen tölti, majd pedig fölveszi a ritmus és az eredeti menetrendet vasárnap, akkor ismét elmegy Németországba, majd pedig vissza Pécsen keresztül a bázisra. Ez azt jelenti, hogy a Pécs-Málta járatokból az egyiket kellett törölni, mert ugye az így kimarad. Nagyon kevés az információ. A Facebookon, amik kérdezgetésekre a adminja a cégnek azt megerősítette, hogy hát télen csak heti egyszer repülünk, de igazából kevés a kommunikáció, és ahogy kinéz a cégnek a foglalási rendszer, engem igazából ez riasztott meg egészen. Aha. Az applikációjuk úgy tűnik, hogy működik, benne vannak a járatok, még az is, amire már tudjuk, hogy nincs. Próbafoglalást csináltam, enged a végéig elmenni, ott pedig egy információ nélküli hiba üzenet fogad. Ellenben a weblapjukon ott meg nincsenek fel egyáltalán a pécsi járatok, még az sem, ami elvileg közlekedik, és nem egészen értem, és tudom, hogy akkor ez ebből majd mi sülhet ki. Az biztos még a múlt héten működött, az azt megelőző hetekben is ugyanezzel a Pécsen maradós hétvégi fordulóval jártak a gépek, de azért ez az a szint, ami egy új légitársaságnál, kettő kis géppel repülő légitársaságnál, nem tudjuk, nincs igazából publikus információ az optimista nyilatkozatokon kívül a pénzügyi helyzetről, szóval azért óvatosságra kell, hogy nincsen. Tehát ha véletlenül visszakerülnének a járatok, és én gondolkodtam rajta, hogy esetleg megint menjünk, biztos, hogy nem foglalnék addig, amíg nem látok tisztában a tekintetben, hogy ők lesznek-e még nyáron, illetve merre repülnek. A weblapjuk egyébként működik, tehát Máltáról 2-3 útvonalat lehet foglalni, és azokat is repülik, de a pécsieket nem. Úgyhogy ma majd nézni fogom, hogy akkor a mai pécsi járat az rendben jön-e, azzal együtt is, hogy tegnap nem lehetett se ezekre, se a jövő hetiekre, se egyáltalán akármelyikre se foglalni. Korábban lehetett, de már kaptak törlési értesítést az utasok, de semmi információt arról, hogy akkor átfoglalás, vagy visszatérítés, vagy mi, semmi. Szóval ezek azért olyan jelek, amik mindenképpen jó, hogy óvatossá tesznek bennünket ezzel a légitársággal, illetve a pécsi indulással kapcsolatosan. Ezt tartottam fontosnak így heti frissként elmondani. Na, nézzük akkor most, mit kérdeztek a hallgatók.
Kérlek szépen, azzal kezdem, amit szerintem elég röviden le tudunk ajánlani, kéne buszos görög, például korfui utakat, utazási irodán keresztül.
Akár magában. Az a helyzet, hogy annyira nincs tapasztalatom, mert igen, hogy saját szervezésben megyek. Lesz. Utoljára, hát nem tudom. Nagyon-nagyon régen repültem utazási irodával Magyarországról. Vannak olyan időszakok, amikor abszolút érdemes, sőt, én egyáltalán nem vagyok egyébként ellene. Sőt, első first minute-ben és last minute-ben is egészen jó díleket szoktam látni, más esetekben pedig a fejemet fogom, hogy úristen, ezt mondjuk negyedáron ki lehet hozni kis odafigyeléssel, tehát óriási különbségek vannak, tehát abszolút lehet jókat is találni, van attól is függ, hogy de hogy éppen most, éppen közülük kik a legjobbak, meg kiket érdemes, tényleg nem vagyok képben, úgyhogy ezzel kapcsolatosan semmiképp nem tudok tanácsot adni. Annyi jut még eszembe erről, hogy utazások során helyben sokszor érdemes kihasználni a szervezet formákat. Mit tudom én, eszembe jut az Apple Cross félsziget Skóciában, ahova el akartunk menni, mert fantasztikus, meg gyönyörű, nagyon kicsi forgalmat engednek be, nagy busz, nem is olyan kicsik és vékonyak az utak, de mondjuk emiatt bérelni autót, azt, amit nem akartunk, mert máshol meg el lehetett utni tömegközlekedéssel, és például be lehet fizetni kirándulásokra. És ugye erre már vannak tök jó gyűjtőszájtok, ahol ilyeneket lehet foglalni, keresni, emiatt nagy verseny is van, az árak is sokszor tök jók, úgyhogy sokszor érdemes ezeket kombinálni az egyéni utazással, a helyszínen ilyenekre elmenni, befizetni segítséggel. Vagy amit például egy ismerősöm mondott, hogy ő a hajózás közepette. Nagyon, és nem csak olyan helyeken, ahol mondjuk sok magyar köt ki a nyaralóhajós utakon, de vannak helyben kín magyarok, nem sokan, de pont annyian, hogy ebből éljenek, hogy az odaérkező magyaroknak kínálják azt a szolgáltatást, hogy értük mennek, egész nap viszik őket körbe, magyar nyelvű kvázi idegenvezetés, és akkor egy család, mondjuk négy fő, beül az autóba és elviszi őket, és akkor 100-150 euró, és akkor mindent lát, megmutat, és egy kint élő magyar saját úgymond kis vállalkozásként körbe mutatja. Úgyhogy ezekre is szerintem érdemes gondolkodni, el lehet menni, egy csomó ilyen Facebook oldal van, ahol ezeket ajánlgatják, úgyhogy ez is szerintem egy tök jó dolog, hogy működik és van.
Japán! 12-14 napra mennénk, mikor lenne érdemes megenni a repjegyeket, és mi lehet az olcsó megoldás? Szeptember elejéről van szó, nem tudom, ez segít-e?
Nem, kicsit annyiban vagyok képben, hogy az elmúlt időszakban Japánban is mondhatom, hogy a kínai cégek voltak a legolcsóbbak. Tehát a Kínán keresztül Budapest indulással vannak jó lehetőségek, csak néha nehéz a foglalás, mert nem igazán jók a kínai cégeknek az angol nyelvű oldalaik, úgyhogy ez bonyolítja. Ha meg közvetítőn keresztül foglalunk náluk, akkor jóval drágább a repjegy, tehát a saját oldal jó, ha van segítség, abba tudunk foglalni, ezek nyilván fejlesztik, akkor általában azért a kínai útirány szokott a legoptimálisabb lenni Japánban. Apple Cross nagyon jó, egy szuper kempingeztünk ott véletlenül.
Apple Cross?
Igen, az volt a skót félsziget, ja, amit mondtam. Ja, ja, ja. Inverness-ből mentünk mi is. Uh-huh. Egy csodás kis kirándulás volt. Arra emlékszem, csak volt még eszembe jutott erről, hogy az idegenvezető, vagy hát aki vitt, kis busszal mentünk, ugye nagy el sem fér, ott az egyik kilátóhelyen megállt, elmondta, hogy mit kell látni, meg hogy milyen szép, és elkezdett fotózgatni ő maga. Jobb fotó, mi? És nem értettük, és akkor röhögött egy nagyot, és mondta, hogy hát ugye hetente egyszer csinálom ezt a túrát erre, most van június vége, ezt idén most talán a 6. vagy 7., de még soha nem láttuk azt, amit nektek mutattam, mert mindig olyan szar idő volt, úgyhogy most lefotóztam, hogyha véletlenül esetleg ilyen helyzetbe kerülök, meg tudja mutatni, hogy ilyen a kilátás. Ott azért persze szerencsés időjárás is kell ott.
Mi lenne a legokosabb verzió? Április 23 és 26 között Barcelonába utazna a hallgató.
Most nem tudom, mennyi a így hirtelen.
Április. Az okos verzió.
A legokosabb verzió, ha már ennyire fix az időpont, akkor a legolcsóbbat kiválasztani a jelenlegi ajánlatok között.
Óriási jó tanács, köszönjük.
És még egy kicsit várni.
Válasszuk a legolcsóbbat.
Ott még egy kicsit lehet várni. Várjál, csak 23-26, az már a húsvét után. Húsvét és a május elsői hosszú hétvége között van. Az most drága. Húsvétig lementek az árak, és húsvét után meg egy óriási bakugrás fölfele. Tehát egyszerűen dupla, tripla árak vannak egy csomó útirányon. Mindenképp akkor a várás. Az okos,
és a húsvét előtt kell valamennyivel?
Húsvét előttre gyakorlatilag nem mindenhova, meg nem minden nap, de azért mondjuk 10 eurós, tehát 4200-as, ugye a vízzel elég rosszul váltja a 10 eurót a Budapest indulásokra, tehát mindig hamarabb, jó megérzik a forint gyengülést, úgyhogy most a 9,99 eurós jegy, azt hiszem 4280, azt hiszem a magyar indulásoknál, vagy valami ilyesmi, nagy jelentősége nincsen nyilván, de mondjuk drágább jegyeknél akár lehet sok ezret is fogni azon, hogyha mondjuk visszafele külön veszel, és euróban fizetsz, nem pedig forintban. Úgyhogy ilyen, ez benne van a pakliban.
Flutus ír nekünk, azt mondja, sziasztok, októberben Párizsban voltam, egy alkalmi magyar idegenvezető, két főnek volt idegenvezető, kerékpárokkal mentek mindenhova. Igen. Ilyen van. Azt mondja, február végén, március elején Sharm el-Sheikh kvíz szerinted fog lejjebb menni? Most 35-30 ezer körül van.
De érdekes, mert egy pont pár hete mondtam, hogy lement 15-re, Hurgada is, meg Sharm el-Sheikh is. Hát jó kérdés, mert ha az már volt ennyire lenni, és onnan ide följött, akkor azt megvették. Tehát nem emelik meg menet közben, csak ha fogyás van. Úgyhogy akkor azok oda rácuppantak az utazók ezek szerint. Valószínűleg ennél azért fog lejjebb menni, meg a következő 20%-osba, hogyha bekerül. Ha kicsit lejjebb megy, akkor lehet, hogy elér azt a határt, amire már érvényes az akció, mert ez általában a 20 és 30 ezer között szokott lenni valamikor a 20 ezer alatt, és akkor tud egy nagyobbat esni. Egy Abu Dhabi jegynél láttam, hogy 40 ezer volt, és aztán lement 30-ig, ott beleesett az akcióba, és akkor így lett belőle 22, és akkor, vagy 23, és akkor így volt egy majdnem feleződés két hét alatt, tehát elvileg ez benne van a pakliban, úgyhogy ott érdemes kicsit várni. Ott is.
Fú, Levi nem aprózza, Albániába megy jövő hét pénteken, és nem kevesebb, mint egy képernyő oldal, annyi kérdést küldött fel a fizetőeszközzel, kártyás vezetés, város, közlekedés és megtekintés, autóbérlés, vezetés, környék látványosságai, és egyébek.
Hát ezt most így nyilván nem fogom tudni kifejteni, de a tömegközlekedés is hosszú-hosszú...
De nagyon jó utat kívánok.
Igen, hosszú-hosszú tűnődés után az autóbérlés mellett döntöttünk, ami szintén volt kérdés Albániáról, hogy a kártya mennyire. Elég sok helyen elfogadták, de nem mindenhol. Az élelmiszerboltokban, éttermekben simán volt kártya elfogadás, gyakorlatilag.
És ha nem, akkor lokális pénz vagy euró?
Lokális pénz. Uh-huh. Jobban szerették, érdemes igen váltani.
Jó, akkor azért egy részét sikerült megválaszolni. Azt mondja, hogy Párizs melyik részén érdemes szállást keresni? Hát a 6 nap az mindegy, szerintem a lényeg a hely, hogy...
Ahol olcsó.
Hát nem biztos. Hát azért vannak helyek, ahova bemész az olcsóba, akkor azért minden nap egy challenge, hogy hazajuss.
Sehol soha nem volt olyan, soha nem foglaltam biztonsági...
Az egy dolog, hogy megúsztad, de van, aki nem szereti feltétlenül.
Persze, nem tudom, és nem néztem utána, aha, hogy melyik a veszélyes zónák esetleg Párizsban. Én árlapján kerestem, és metroállomás közelében, és egy kicsit kiebbenve a városban, még bőven a metrovonalak mentén mindig találtam. Hát, ha nem is olcsó, mert Párizsban is nagyon felmentek az árak, de például a ez most a rossz, amikor nem jut eszedbe egy konkrét szálloda láncot akarsz mondani, és annak nem jut eszedbe a neve, majd segítesz, az akkor csoporthoz tartozik, és nem az F1, mert az a legalja, de egyébként az még mindig működik, de az tényleg az a műanyag,
igen,
műanyag öntisztítós budis nagyon, az egyszer-egyszer, amikor rákényszerültél, törölték a gépedet bovéba, akkor oké, kibírtuk, de hogy azért azt nem javasolnám. Ibis büdzsé, ezt kerestem.
Ibis. Ja, és az a büdzséje.
Azokat elég jól felújították, és Párizsban, a külvárosokban, és egy modern külvárosokban is tök jókat találtunk. Amiről meg szó volt itt a műsorban, akkor nagy családdal voltunk, a hatágyas szobák, a Meininger nevű szállodaláncnak a párizsi egységében voltunk, az rendben volt, de azért nem összevethető más, ugyanúgy nekik más városokban található szállodáikkal, mert az a francia hatás itt is érvényesül, tehát ugyanaz a hatágy mondjuk harmadannyi helyre volt bezsúfolva, mint mondjuk Mestrében, Velence mellett. Tehát az nem csak a francia síterepeken, az apartmanokban, ahol én a falon aludtam a konyhában, mert ott jutott át,
yes,
és így sikerült. Hát hírhetten picikék minden, de ez Párizsra is érvényes, tehát
én már nem megyek ilyen helyre, megmondom.
Érted? A Franciaországban érdemes megnézni, hogy mekkora a területe az adott szobának, az adott szállodában, szálláson, mert más országokhoz képest azért ez érhetnek
az mindenhol érdemes megnézni alapvetően. Hogy...
De itt különösen, mert a franciák különösen kicsik.
Hát a szállásból én nem tudok sajnos már fapadost csinálni, ez már elmúlt ez az időszak.
Ibis büdzsé nem F1, már nem is mondtam, igen, az két külön dolog, tehát az F1 a legalja, és az Ibis büdzsé a második a listán, hogyha megyünk fel az akkor csoportnak a brendjei között, és akkor utána jön az Ibis, meg az Ibis Ties.
Mikor
meg
lesz Sármellék, Sármenseik járat?
Ott ez nyilván egy jó poén volt.
Köszönjük.
Én annak is örülnék egyáltalán, meg szerintem mindenki Zalaegerszeg, Nagykanizsa környékén, meg a Balaton déli partja környékén, ha bármi lenne Sármellékről.
Hát szerintem elfogyott, és az lehet, hogy az idő is.
Az idő már rég elfogyott,
ja, már rég. Hát
úgyhogy csak nem bírtam leállni.
Bezárjuk az utazási irodát, köszönjük szépen a kérdéseket, Gábornak a válaszokat, menjünk tovább.
Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan! Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Itt van velünk Vavreg Zsolt, lakossági üzletág igazgató. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogyan alakul így az utolsó kereskedési nap, főleg annak fényében, hogy tegnap az iránymutató vezérlő csillag az Egyesült Államok nem kereskedett?
Igen, nem mutatta az irányt.
Nem mutatta.
Emelkedünk továbbra is, tehát 236 pontos pluszban vagyunk, 81.414 ponton áll a Bux Index, ez körülbelül ugye durván 4%-os emelkedés, ez nagyjából az európai hangulatnak megfelelő, tehát európai főpiacok is pluszban vannak jelenleg, a forgalom megközelíti a 500 milliárd forintot, tehát egy ilyen átlagos napnak tűnik egyelőre így. Ez a péntek délelőtt.
Uh-huh. Ismét OTP?
Ismét OTP, 0,18%-a, 22.240 forint, szerintem ez megint új csúcs, tehát mindig arra szolgat felfelé, és új csúcsokat tud megütni. Az M-Telekom is nagyon jól teljesít, 1338 forinton van, 0,6%-os emelkedés után, a MOL is pluszban van, 2804 forinton, és a Richter is egyelőre pluszt mutat, 10.570 forintos árfolyammal, tehát mind a négy blue chip egyelőre kisebb-nagyobb pluszban tartózkodik.
Tegnap a forint nagyon óvatosan, de talán megindult az erősebb irányba. Tudja ezt
nem
folytatni?
Nem tegnap indult meg, hanem valamennyit még hozzáadott a korábbiakhoz.
De hát az csak pár fillér volt. És...
Hát már úgy érezzük, hogyha nem gyengül, az már majdnem olyan, mint hogy erősödne. Tehát én inkább ezt érzékelem. Tehát most is kicsit pluszban vagyunk, 413 forint 20 félért kell adni egy euróért. Tegnap is körülbelül itt volt az alja, aztán nap végére egy kicsit begyengült. Nagy kilengések egyelőre nincsenek. Tehát most az elmúlt hónapban, tehát decemberről megszokhattuk, hogy ilyen 2-3-4-5 forintos is mozgások is tudnak történni napon belül. Ez mostanában nem jellemző, ilyen inkább kisebb mozgásokat látunk, de egyelőre jó irányba, tehát egyelőre erősödünk, és hát szerintem ennek mindenki örül. Leginkább annak, hogy egy kicsit megnyugszik a piac, lehet egy kicsit tervezni, lehet egy kicsit hosszabb távra is előre nézni, és akkor most egyelőre ezt látjuk. Bízunk benne, hogy azért még erősödni fog, és a dollár is, tehát már majdnem 400 forinton van, felülről természetesen 400 forint 80 fillért kell adni egy dollárért, tehát ott még inkább nagyobb mértékű volt az erősödése a forintnak. Egyelőre ezt látjuk, tehát egyelőre jó a hangulat, mind a tűz, ha a tűzsére tekintünk ott is, illetve ha a forint piacra, akkor ott is egyelőre minden pozitív.
Oké, remek, köszönjük szépen, majd megnézzük, hogy az árásig mi marad ebből, de azt már majd máshol mondjuk.
Igen, még délután lesz makro adat a USA-ban, arra figyelünk, hogy erről már hallottam, beszéltetek reggel is a kollégákkal, tehát én azt gondolom, hogy az még megmozgathatja itt a piacot 2:30-kor.
Abszolút, meg a forintot is, ugye, hogyha esetleg a dollárra olyan hatással lesz, igen. Oké, nagyon köszönjük.
Köszönöm,
jó munkát, szép napot, szia, szia. Vavreg Zsolt lakossági üzletág igazgatót hallottuk. Egyébként a tegnap megindult a forintról, négy napja erősödik, 416.80-ról jön le.
És négy nap alatt sikerült...
5 forintot.
3 is felettem.
Nem.
3.20 volt az alja.
416.80 volt a teteje.
És 3.20 az alja, az 3.50.
És 413 az alja.
Na, ezt mondom. Számoljunk, kolléga?
Na jó.
Folytatjuk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
tájfutásról lesz szó, 100 éves a magyar tájfutás, úgyhogy a tájfutásban nagy jártasságra szertevő műsorvezető kolléga fogja ezt a műsorelemet levezényelni.
Pont, hogy nem, mert hogy az amatőr kérdésekre van szükség, aki éppen el akarja kezdeni, kolléga
mert
fogja.
Mert hogy ez egy nagyon nagy kihívás számomra, hogy 7 percben beszélgessek valakivel a magyar tájfutás 100 évéről. De itt van velünk Kovács Balázs, Magyar Tájékozódási Futószövetség elnöke, majd ő segítségünkre lesz. Jó reggelt!
Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na azt látom, persze puskázom, hogy Ripszám Herikre vezethető vissza, mint a sportág mondhatja alapítójára, ugye, aki először rendezett tájfutóversenyt 1925. január 11-én a Hűvösvölgyi Balázs vendéglőnél, az nekem nagy kedvenc vagy kedves helyem, mert nem tőlem messze laktak a nagyszüleim, és nagyon sokat láttam, most már sajnos már csak a nyoma vagy a helye van meg. Honnan jött egyébként számára az ötlet, mennyire volt akkor esetleg nemzetközileg ez már egy elfogadott verseny, és hogyan fejlődött ez nálunk?
Skandináviában már egy elfogadott dolog volt, itt Európa közepén még egyáltalán nem volt ismert dolog a tájfutás. Ripszám Henrikről azt érdemes tudni, hogy egy életművész volt, egy festőművész, szobrász, és hát járta a világot fiatal korában, és Svédországba is többször eljutott, és egyébként pedig atléta volt, gyalogló és futó, és valahogy Svédországban felszette ezt a dolgot, hogy ott térképpel futnak. Megtetszett neki, és hát jött egy gondolat, hogy itthon is kipróbálja, és teljesen öntevékenyen megszervezte, és ott a Hűvösvölgyben ezt a versenyt összehozta. Nagyon érdekes így visszanézni a múltnak a bizonyítékait, hogy onnan a Hűvösvölgyi résztől elindultak, és akkor följöttek a mai Szép Juhászné, aztán a mai Libegő felső végállomás, ahol ott még persze nem volt Libegő, és utána vissza Hűvösvölgybe, ez volt a pálya, amit kijelölt.
Nagyon komoly. Kicsit nagyobb léptékekkel haladunk, mert én azt gondolom, hogy ennek a generációnak talán Monspart Sarolta adott egy olyan lökést, már amennyiben az érdeklődést ki tudta váltani azoknál, akik fogékonyak voltak erre, ugye ő egy nagyon sokszor, tizenvalahányszoros magyar bajnok, és a sportágnak nagy népszerűsítője, szeretője, és tényleg olyan szeretettel beszélt róla, hogy szerintem lehet, hogy a kezdetek után egy következő lökést ő adhatott a sportágnak. Már amennyire mondom, én ismerem a teljes tájfutó szénát.
Igen, az, hogy ma ismernek minket, azt szerintem nagy részt Monspart-Sacinak köszönhető, első világbajnokunk, első női maratonfutó, aki Európában maratonit futott, és egy, hát mondjuk így magunk közt, hogy egy nagy szájú hölgy pozitív értelemben,
igen,
aki kiállt, és szókimondóan kiállt a sportért.
Egy hallgató közben azt írja, a tájfutást akkor a tájékozódásról, és nem a szép tájakról nevezték el most eset csak le. Ez lehet, hogy több laikusnak
igen, esetleg ezt a félreértést gyakran visszakapjuk amikor csak a tájfutást használjuk?
Hát ezzel a tájfutásra igen, állandóan magyarázni kell, bár most már azért azt kell mondjam, hogy ismerik, tehát a tájékozódást rövidíti a tájfutás, és nem pedig a szép tájat. Térképpel tájékozódunk, senki nem mondja meg, hogy merre kell menni, nincsenek útvonaljelzések, a tájfutónak teljesen önállóan kell eldönteni, hogy merre mi a legjobb útvonal.
Na, ez lett is volna egy következő kérdésem, hogy ez a térképes tájékozódás, ez megmaradt eddig, meddig tudja ezt tartani, ezt a pozícióját, vagy ebbe pont ez a lényeg, tehát ilyen egyéb fejlett technikai eszközök nem fognak betüremkedni a számba, mert hogy ugye itt az ebbe a nagy truváj, hogy az ember a térképolvasás, a táj elemek felismerésével tájékozódva eljusson A-ból B-be.
Igen, ennek az a lényege, és erre nagyon vigyázunk, és a Nemzetközi Szövetségünk is nagyon vigyáz, hogy a technikai kütyük csak annyira jöjjenek be, hogy a nézők követni tudjanak minket, de nekünk ne a kütyük oldják meg a feladatot, hanem saját magunk. Tehát tényleg egy szál térkép, egy szál tájoló, és ami rajtunk van nyomkövető, vagy ilyesmi, az tényleg csak arra szolgál, hogy ne nekünk adjon infót, hanem mondjuk egy világversenyen a nézők lássák, hogy ki merre járkál.
Hány tájfutó van ma Magyarországon, hány verseny, és ez hogyan alakult az elmúlt, hogyan változott az elmúlt években?
Olyan 3000-es közösség, tehát akik rendszeresen versenyekre járnak, és rengeteg versenyünk van, március elejétől november végéig szinte minden hétvégén van verseny. Összesen megszámoltuk, hogy kb. 40 000 rajtozállásunk van egy évben, tehát annyiszor indul el tájfutó versenyen, ami azért egy elég szép szám. És hát ez már sok éve így van, és remélem, hogy nem is fog csökkenni. Ezek között vannak versenyszerű elittársutók, válogatottak, és ugyanazokon a versenyeken ott vannak a nyílt kategóriások, akik gyakorlatilag kettelésből állnak oda.
Na, akkor mielőtt kifutunk az időből, akkor meg is emlékeztetünk, pár nap múlva lesz is egy, január 18-án egy tájfutó gála. Ez gyakorlatilag ennek a 100 éves évfordulónak tiszteleg, hogyha jól tudom.
Igen, a 100 éves évfordulónak is tisztelgünk, a tavalyi eredményeinket is ünnepeljük, a legjobbjainkat itt díjazzuk. Ez a sportágnak az éves ünnepnapja, amit mindig itt télre rakunk, és hát remélem, hogy nagyon jó hangulatba fog megint eltelni.
Még azt mondjuk el, hogy hol találnak információt az érdeklődők, én is bátorítok mindenkit, meghívom az ismerősöket, meg itt Budapesten is, hát tél végétől, akár hétköznapokon
bocsánat,
is vannak
városi versenyek. Bocsánat,
hogyha
már a laikus kérdezhet, és mikrofont kapott a laikus. Melyik skill, hogy ezzel a csúnya kifejezéssel éljek, a nagyobb hangsúlyú ebben a sportban? Tehát az győz, aki remekül tájékozódik, és megtalálja a legrövidebb kis suranókat, vagy az, aki ilyen erőből teker és hajt, mint mondjuk a...
Nagyon jó kérdés!
Köszönöm
szerintem.
Szépen! Köszönöm szépen!
Nagyon jó kérdés az okos győz a társutásban, aki jól tud térképet olvasni, jól tud útvonalat tervezni, és nem rontja el az útvonalának a végrehajtását. Itt egyértelműen az győz, inkább tájékozódás, mint futás, noha a terepfutáshoz rokonítanak minket, ez jogos is, de igazából arról szól, hogy minél kevesebbet hibázza terepen.
Elég szinte és nyilván kell a nagyon jó fizikai adottság, de igen, nem ez dönt.
Igen. Igen. Tehát nyilván az élversenyzők között már a fizikai adottságok, tehát akik már mindannyian jól tájékozódnak, maga biztosan ott a fizikai adottságok fognak dönteni, de akik mondjuk így kezdőbbek, vagy nem annyira rutinosak, ott egyértelműen a tájékozódási készségek. És hát ha tájfutás, akkor tájfutás.hu, ott minden ott van.
Na, Balázs, én ha megelőzök valakit, aki tudom, hogy gyorsabban fut nálam, az olyan nagy élmény, mert valamit esetleg jobban csináltam.
Persze, gondolom mindenképp. És egyébként még egy utolsó kérdés, akkor ez az esetleg az egyesületeknél, vagy ott, ahol valaki kedvet kap, akkor ez a térkép olvasás gyakorlatilag ez egy ilyen kiemelt tréningpont, tehát ott el lehet sajátítani ezeket a kis trükköket, a teljesen objektív, nyilván a különböző jelek felismerése és tudásán kívül esetleg ilyen trükkök, fogások is felszínre kerülnek?
Igen, a tájfutó edzők azok pont ezt tanítják, hogy hogyan tájékozódjunk, maga a térkép az nem egy különleges, vagy hát elég intuitívek a térképjelek, ja. Aki már város térképen vagy turista térképpel tájékozódott, annak nem lesz olyan nagy újdonság, de hogy futás közben is folyamatában hogyan tájékozódjunk, hogyan legyen ebből egy folyamatos haladás, ezt az edzőink tanítják a gyerekeknek, igen.
Nagyon klassz, hát akkor sok sikert az évforduló, vagy az ünnepség sorozat, vagy a megemlékezés lebonyolításához, a további versenyekhez, és hát még, hát nem is egyszer, egy jó párszor százat, ha kívánjunk a tájfutó sportnak. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk.
Köszönöm szépen, hogy esetekbe jutott. Szép napot.
Szép napot, szervusz. Kovács Balázsral, a Magyar Tájékozódási Futószövetség elnökével beszélgettünk a 100 éves magyar tájfutásról.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
Hát el kell húznunk gyorsan, mert már dörömböl a medve, és nem arról van szó, amire esetleg gondolhattok.
A Mihálovics féle
konkrétan
medve,
itt van,
igen, a macskó mögött, igen.
Már a kijáratnál, vagy bejáratnál nézzük mindegy itt a stúdiónál, mert felvételre jön, úgyhogy átadjuk a helyet Schmidt-Andinak, nektek megköszönjük az egész napi figyelmet. Legközelebb hétfőn találkozunk, akkor lesz majd Millás reggeli fél héttől, előtte pedig 6-tól ismétlés. Mindenkinek szép napot, jó hétvégét, sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.